Jeremiás könyve a 46. a 49. fejezetig. A 45. fejezettől kezdődően elérkeztünk Jeremiás könyvének 6. részéhez, amely számos különálló profécia gyűjteménye. Az itt található proféciák javarészt az Izrael körül élő népekre vonatkoznak. Ezt látjuk a 46. fejezet bevezető szavaiban is. Az Úr igéje, amely Jeremiás prófétához szólt a népekről, Egyiptomról. Nékó fáraónak, Egyiptom királyának a hadseregéről, amelyet megvert Nebukadnezar, Babilónia királya, az Eufrátesz folyó mellett Karkemisnél, Jojakimnak, Jósiás fiának, Júda királyának a 4. esztendejében. Készítsétek a pajzsot és a vértet, induljatok a harcba! Fogjátok be a lovakat, üljetek föl, lovasok! Álljatok sorba sisakban, fennyétek a lándzsákat, öltsetek páncélt! De mit látok? Megrettennek, meghátrálnak, vitézeiket leverik, hanyat homlok menekülnek, vissza se néznek. Iszonyat mindenütt, így szól az Úr. Nem futhat el a gyors, a vitéz sem menekülhet meg. Megbotlanak és elesnek északon az Eufrátesz folyó mellett. Ki az, aki árad, mint a Nílus, vizei zúgnak, mint a folyamok? Egyiptom árad, mint a Nílus, vizei zúgnak, mint a folyamok. Ezt mondta. Elárasztom, elborítom a földet, városokat pusztítok el lakosaikkal együtt. Vágtassatok lovak, robogjatok harci kocsik, vonuljanak ki a vitézek, pajzzal felszerelt kúsiak és pútiak, és íjjal felszerelt lúdiak. De az a nap az Úré, a seregek uráé, bosszúállás napja, bosszút áll ellenségein. Pusztít a fegyver, amíg csak bírja, csurog róla a vér. Az Úrnak a seregek urának véres áldozata ez észak földjén, az Eufrátesz folyónál. Menj Gileádba, és védj balzsamot, Egyiptom szűzleánya. Hiába a sok orvosság, mégsem gyógyulsz meg. Hallják gyalázatodat a népek, jajgatásoddal tele van a föld, mert egyik vitéz a másikba botlik, és elesnek együtt mindketten. Isten tehát az egyiptomiak vereségéről beszél, az Eufrátesz folyó mellett Karkemisnél, és arról, ahogy megfutamodtak ebben a csatában. Érdekes, hogy ezt olvassuk itt. Menj Gileádba, és védj balzsamot! Gileádot az ókori világ a gyógyítás helyeként ismerte. Emlékezzünk csak vissza, hogy Jeremiás is így kiált egy korábbi fejezetben. Nincs balzsamolaj Gileádban? Nincs itt orvos? De Egyiptom bajára már nem volt orvosság. Isten kiönti rájuk ítéletét a babiloni hadseregen keresztül. Tulajdonképpen ezért figyelmeztette Jeremiás az embereket, hogy ne menjenek Egyiptomba egy békés élet reményében, mert nem lesznek biztonságban. Jeremiás figyelmeztette őket, hogy ha elmennek Egyiptomba a kard elől menekülve, a kard, a betegség és az éhínség Egyiptomba is követi majd őket, és Egyiptomban lelik halálukat úgy, hogy soha többé nem jutnak vissza saját földjükre. De az emberek nem hallgattak Isten szavára, minden figyelmeztetés ellenére elmentek Egyiptomba. Jeremiás pedig ezen a ponton Egyiptomot is beilleszti a szélesebb, profétikus képbe. A továbbiakban látni fogjuk, hogy Jeremiás proféciáiban számos nép említésre kerül. Sokakban ennek kapcsán megfogalmazódik a kérdés. Vajon miért nem jelenik meg a proféciákban valamilyen formában Amerika is, hiszen napjainkra egy jelentős nemzetté nőtte ki magát. Ne feledjük azonban, hogy a proféciák Jézus Krisztus személye köré összpontosulnak. Jézus a proféciák központja. Mivel pedig Izrael népe olyan jelentős szerepet játszott a messiás eljövetelében, számos profécia vonatkozik Izraelre, illetve azokra a népekre, amelyek abban az időben akár jó, akár rossz értelemben kapcsolatban álltak Izraellel. Isten célja nem az, hogy a proféciákon keresztül a világ minden egyes nemzetének jövőjét felfedje. A proféciák azokat a népeket érintik, amelyek valamilyen módon közvetlenül kapcsolódnak Jézus Krisztus első vagy második eljöveteléhez. Ha pedig figyelmesen szemügyre vesszük a proféciákat, láthatjuk, hogy javarészt Isten ítéletét hirdetik az egyes népek fölött. Ilyen szempontból tehát nem is baj, ha nem szerepel közöttük Amerika, bár meggyőződésem, hogy az Úrnak Amerikához is lenne pár kemény szava. Ezt az igét jelentette ki az Úr Jeremiás prófétának arról, hogy eljön Nebukadnezar Babilónia királya, és leveri Egyiptomot. Ez már a profécia második része. Az első rész a karkemisi csatával foglalkozott, amikor a babiloniak legyőzték az egyiptomi fáraó hadseregét, a profécia második részében pedig Isten Egyiptom közelgő babiloni megszállásáról szól. Mondjátok el Egyiptomban, hirdessétek Migdolban, hirdessétek Novban és Tafanészben. Ezt mondjátok. Állj elő, légy erős, mert fegyver pusztít körülötted. Miért menekül Ápisz, a te hatalmas istened? Nem tudott ellenállni, mert elkerjedte az Úr. Sokan megtántorodtak, egymásra hullottak. Akkor ezt mondták. Jöjjetek, térjünk vissza népünkhöz, szülőföldünkre a gyilkos fegyver elől. A fáraót, Egyiptom királyát szájhősnek nevezik, aki elmulasztotta az alkalmat. Életemre mondom, így szól a király, seregek ura a neve, hogy olyan biztosan bekövetkezik ez, ahogyan a tábor ott áll a hegyek között, és a Karmel a tengerben. Készíts holmidat a fogságba menetelre, Egyiptom lakossága, mert pusztává lesz Nóf, felgyújtják, és nem lesz lakója. Szépséges üszőborjú Egyiptom, de bögöly száll rá északról, Babilóniából. Zsoldosai is olyanok benne, mint a hízzalt bikaborjuk, mégis megfordulva valamennyien elfutnak, nem állnak helyt, ha eljön rájuk a veszedelem napja, a büntetés ideje. Kígyó sziszegése hangzik, mert haderővel jönnek, és fejszékkel mennek neki, mint a favágók. Kivágják erdeit, így szól az Úr, noha áthatolhatatlan, mert többen vannak, mint a sáskák, és megszámlálhatatlanok. Megszégyenül Egyiptom leánya, északi nép kezébe kerül. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Csapással sújtom Ámon istent Nó városában, a fáraót és Egyiptomot, isteneit és királyait, a fáraót és azokat, akik benne bíznak. Azoknak a kezébe adom őket, akik az életükre törnek, Nebukadnezar babilóniai királynak és szolgáinak a kezébe. De azután megint úgy laknak ott, mint hajdan. Így szól az Úr. Vagyis Nebukadnezar lerohanja és leveri Egyiptomot, de idővel megint úgy élhetnek majd földjükön, mint egykor. Az utolsó pár versben Isten a népét bátorítja. De te ne félj, szolgám Jákob, és ne rettegj, Izrael, mert én hazasegítelek a messzeségből, ivadékaidat a fogság földjéről. Visszatér Jákob, és békében lesz, gondtalanul él, nem riasztja senki. Ne félj, szolgám Jákob, így szól az Úr, mert én veled leszek. Véget vetek minden népnek, akik közé szétszórtalak, de neked nem vetek véget. Megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül. Isten gyakran, amikor az eljövendő ítéletről beszél, pozitív hangon fejezi be a proféciát, bátorítva Jákob leszármazottait, hogy ne féljenek. Egy jövőbeli időszakra utal, a királyság korára, amikor Isten újra visszaviszi őket a földjükre, és megbünteti az őket elüldöző népeket. Jézus Krisztus második eljövetelekor maga köré gyűjti majd a népeket. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobb keze felől, a kecskéket pedig a bal keze felől állítja. Akkor így szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak az örök tűzre, mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. Itt arra a bánásmódra utal Jézus, amiben más népek Izraelt részesítették. Isten ugyanis majd az alapján ítéli meg a nemzeteket, ahogyan Izraellel bántak. Annak idején Isten ezt mondta Ábrahámnak. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Az antiszemitizmus szörnyű dolog, és Isten gyermekeként nem szabadna antiszemita érzéseket tápláljál. Sajnos a zsidó gyűlölet mégis jelen van napjaink egyházában. Olyanok is akadnak, akik szerint a mai modern zsidóság tagjai már nem is tekinthetők igazán zsidóknak, és ezzel magyarázzák, hogy miért nem hajlandók támogatni a zsidó népet. Egy napon azonban minden népnek számot kell adnia Isten előtt azért, ahogyan a zsidókkal bánt. Isten itt Jeremiásban kijelenti, hogy véget vet minden népnek, akik közé szétszóródott Izrael, de Isten népének nem vett véget. Isten népére a királyság korában is fontos szerep hárul majd. A 47. fejezetben Isten a filiszteusok ellen prófétál. Így szólt az Úr igéje Jeremiás prófétához a filiszteusokról, mielőtt a fáraó leverte Gázát. A fáraó végül tényleg leverte Gázát, a filiszteusok egyik legnagyobb városát. Ezt mondja az Úr. Víz indul el északról, áradó folyóvá lesz. Ez Babilóniára utal, hiszen a kiáradó folyó az igében a seregek jelképe. Elárasztja az országot és a benne élőket, a városokat és a bennük lakókat. Az emberek segítségért kiáltanak, jajgat az ország minden lakója. Mert hangosan csattog a mének patája, dübörögnek a harci kocsik robogó kerekei. Az apák még fiaikkal sem törődnek, mert erejük oda lett, mert jön az a nap, amely elpusztít minden filiszteust, kiirtja Tírus és Szidón utolsó segítőit is. Elpusztítja az Úr a filiszteusokat, a Kaftor szigetéről valók utódait. Kaftor Kréta szigete, a filiszteusok származási helye. Kopaszra nyiratkoznak Gázában, elnémulnak Askelonban, amely egy újabb filiszteus város. Völgyüknek maradék népe, meddig vagdalod magadat? Jaj, Úrnak kardja, meddig nem nyugszol még? Húzódj vissza a hüvelyedbe, csillapodj, maradj veszteg! Hogyan maradhatna nyugton, hiszen az Úr parancsolt neki? Oda rendelte azt Askelón és a tengerpart ellen. Ez a pusztulás várt át a filiszteusokra, és ez a nép valóban ki is pusztult. A palesztinok és az egykori filiszteusok között nem áll fenn semmi nemű kapcsolat. A palesztin kifejezés azonban valójában a filiszteus szóból származik. A 48. fejezetben Isten figyelme Moab felé fordul, amely a Jordán túloldalán feküdt a keleti parton. Moábról ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Jaj Nebónak, mert elpusztul! Itt nem a Nebó hegyéről van szó, hanem a Nebó városáról, amely a Moábiak földjén feküdt. Kirjátai megszégyenül elfoglalják, Miszkáp megszégyenül összezúzzák. Oda van már Moáb dicsősége, Hesbonban gonosz tervet szőnek ellene. Gyertek, írtsuk ki a népek közül! Te is elnémulsz, Madmén, utolér a fegyver. Kiáltás hangzik Horonaimból a pusztulás és nagy romlás miatt. Összeomlott Moab, kiáltásuk Coárig hangzik. Keservesen sírva mennek föl a Luhít hágon, Horonaim lejtőjén jaj kiáltás hangzik az ellenség pusztítása miatt. Meneküljetek, mentsétek meg életeteket, és legyetek olyanok, mint a bokor a pusztában. Mivel alkotásaidban és kincseidben bíztál, téged is elfognak. Kémos fogságba megy papjaival és a vezetőkkel együtt. Cselekedeteikben és javaikban bíztak. És az emberek általában ezekben bíznak. Hány ember bízik napjainkban is jó cselekedeteikben Isten előtt? És hány ember leli meg biztonságát a pénzben? Isten ítéletének napján azonban mit sem ér majd a pénz vagy a jó cselekedet? Eljön a pusztító minden város ellen, egy város sem menekül meg. Oda lesz a völgy, elpusztul a fenség, ahogyan megmondta az Úr. Adjatok szárnyat Moábnak, hogy elszállhasson, mert városai pusztává lesznek, senki sem lakik bennük. Átkozott, aki az Úr dolgát hanyagul végzi. Ez egy rendkívül fontos kijelentés. Átkozott, aki kíméli kardját a vértől. Gondtalanul élt Moáb ifjúsága óta, és pihent, mint seprőn a bor. Nem öntötték át egyik edényből a másikba, nem kellett fogságba mennie. Ezért maradt meg zamata, illata sem változott meg. Isten tehát nem csak a Moábra váró ítéletet jövendőli meg, hanem elárulja az ítélet okát is. Moáb gondtalanul élt ifjúsága óta. Sosem volt semmi gondja. Mindig biztonságban élhetett, de éppen ezért gyengült el, és most ott áll a pusztulás küszöbén. Ezután Isten a borkészítés példáján keresztül elmagyarázza nekünk, hogy valójában mi is történt Moábbal. Gondtalanul élt Moáb ifjúsága óta, és pihent, mint seprőn a bor. A bort úgy készítették, hogy a szőlőlevét egy hatalmas hordóba öntötték, majd ott hagyták, és várták, hogy meginduljon az erjedés. Idővel a folyadékban üledék képződött, ez volt a seprő, amely szépen fokozatosan leült a hordó fenekére. Ilyenkor a bort átöntötték egy másik hordóba, majd ismét kivárták, hogy a seprő leülepedjen, és ez így ismétődött, a bor pedig egyre tisztább lett. Fontos volt azonban, hogy résen legyen az ember, mert ha a seprő leülepedése után a bort nem öntötték át egy másik hordóba, a seprő idővel megsavanyodott, és igencsak kellemetlen szagot árasztott. Isten szerint Moábbal is ez volt a baj. Túl jó dolga volt, soha nem voltak problémái, soha nem öntötték át egy másik hordóba, így a fenékre leült seprő megsavanyodott, és szörnyű módon bűzleni kezdett. Moábnak tehát el kell pusztulnia. Hát nem érdekes, hogy hányszor panaszkodunk Isten munkára az életünkben, amikor egyik hordóból a másikba önt át bennünket. Ösztönösen vágyunk a kényelmes életre, és egyáltalán nem szeretjük, ha megbolygatnak bennünket. Olyan könnyű belezökkenni egy adott kerékvágásba. Ennek viszont az a veszélye, hogy idővel elfeledkezünk Istenről, és egyre inkább kihagyjuk őt az életünkből. Persze nem teljesen. Azért egy kis fiókot továbbra is fenntartunk Isten számára. Istenem, ez itt a tied, itt mindig szívesen látlak. Gyere, ugorj be, ha erre jársz. Persze csak akkor, ha nem a jövő hétvégére tervezed a látogatást, mert éppen nem leszek otthon. De egyébként bármikor bejöhetsz, Istenem. Aztán pár hét múlva megint távol leszek, de utána gyere csak nyugodtan bármikor. Hihetetlen, hogy milyen könnyen ki tudjuk szorítani Istent az életünkből, ahogy egyre inkább belekényelmesedünk a dolgokba. Igazán nagyon könnyű szépen fokozatosan elfeledkezni arról, hogy egyszer már odaszántuk az életünket Istennek, és eldöntöttük, hogy többé nem testies természetünk kívánságainak engedelmeskedünk. Isten a zsidókhoz írt levélben is arra figyelmeztet bennünket, hogy legyünk óvatosak, nehogy egyre távolabb sodródjunk tőle. Lesznek olyan időszakok, amikor Isten hordóról hordóra öntöget majd bennünket, mi pedig nem értjük, hogy mi történik. Ezen keresztül Isten hirtelen ismét magára vonja figyelmünket, újra munkálkodni kezd bennünk, mi pedig újra odaszánjuk neki az életünket, és szívből megbánjuk, hogy egy időre elfeledkeztünk róla. És valóban sajnáljuk, hiszen annak idején őszinte szívvel szántuk oda az életünket Istennek. Őszintén sajnáljuk, hogy hibáztunk és messzire sodródtunk Istentől. Bizony van, amikor Isten felkavarja életünk tavának fáradt vizét. Sokféle módja van ennek. Egy betegség, egy baleset, egy megszűnő munkahely, de Isten azért kavarja fel életünket, hogy megtisztíthassa. Amikor elkényelmesedünk és egyre több teret biztosítunk testies természetünknek, idővel egyre rosszabb illatot áraszt az életünk. Isten ilyenkor megbolygatja nyugalmunkat, és egy másik hordóba önt át bennünket, hogy újra visszataláljunk hozzá. De Moábbal nem ez történt, ezért el kellett pusztulnia. De jön már az az idő, így szól az Úr, amikor csaposokat küldök hozzá, akik megcsapolják, edényeit kiürítik, korsóit összetörik. Megszégyenül Moáb Kémos miatt, Kémos a moábiak főistene volt, ahogyan megszégyenült Izrael háza Bétel miatt, amelyben bízott. Izraelben az imádat helyének Bételt jelölték ki egy időben, de meg is szégyenült miatta Izrael háza, és így szégyenül meg Moáb is Kémos miatt. Hogyan mondhatjátok? Vitézek vagyunk, és harcra termett erős férfiak. Elpusztul Moáb, városait megszállják, válogatott ifjai vágóhídra kerülnek. Így szól a király, seregek ura a neve. Közeledik Moáb veszedelme, nagyon gyorsan eléri romlása. Szánakozzatok rajta, akik körülötte laktok, mindenki, aki ismeri nevét. Mondjátok, jaj, de összetört az erős bot, az ékes pálca. Ülj le a porba, Dibon lakossága, mert Moáb pusztítója fölvonult ellened, lerombolja erőidet. Állj ki az útra, nézd körül Aroer lakossága. Kérdezd a futva menekülőt. Mondd, mi történt? Megszégyenült Moáb, összezúzták. Jajgassatok és kiáltsatok! Hirdessétek az Arnon mellett, hogy elpusztult Moáb. Eljött az ítélet a síkföldre. Holonra, Jacára és Méfátra, Dibonra, Nebóra és Bét-Diblátaimra, Kirjátaimra, Bét-Gamulra és Bét-Meonra, Keriótra, Bokrára és Moáb országának összes városára, közel és távol. Letörték Moáb szarvát, és karját összezúzták. Így szól az Úr. Itassátok le Moábot, mert felfuvalkodott az Úrral szemben. Tenyereljen bele a saját okádásába, és legyen nevetségessé ő is. Te előtted is nevetséges volt Izrael. Amikor Izraelt leigázták, Moáb is kapva kapott az alkalmon, hogy megtámadja Izraelt, így most Moáb is elnyeri méltó büntetését, és kigúnyolják. És mintha a tolvajok közé tartozott volna, valahányszor beszéltél róla, gúnyosan csóváltad a fejed. Örültél Izrael bukásának. Hagyjátok el a városokat, és lakjatok a kősziklán Moáb lakosai. Legyetek olyanok, mint a galamb, amely a barlangok nyilásában fészkel. Hallottunk Moáb gőgéről, hogy milyen gőgös, büszke és dőfös, fennhéjazó és kevés szívű. Tudom, hogy milyen féktelen, így szól az Úr. Hazug a fecsegése, hamisak tettei. Ezért jajgatok Moáb miatt, sóhajtozom egész Moábért, sóhajtozom Kir-Heresz lakóiért. Jobban siratlak, mint Jázért, Szibmá szőlője. Hajtásaid a tengeren túlra nyúltak, Jázerig elértek, de gyümölcsszedésedre és születedre rátört a pusztító. Oda lett az öröm és a vigadozás Moáb földjéről és kertjeiből. A sajtóból kifogyott a bor, nem taposnak kurjongatva, nem is hallatszik kurjantás. Hesbon és Elálé kiáltása Jahacig ér, hangjuk Coártól Horonaimig és Eglát Serisiáig hallatszik, mert Nimrim vizei is elapadnak. Elpusztítom Moábban, így szól az Úr, aki az áldozóhalmon áldozik, és isteneinek tömjénez. Ezért sír a szívem Moábért, mint a fuvola. Sír a szívem Kir-Heresz lakóiért, mint a fuvola. Mert elveszett mindene, amit szerzett. Minden fej kopaszra van nyírva, minden szakáll le van vágva, minden kéz össze van vagdosva, minden derékon zsákruha. Így gyászoltak a pogányok. Levágták szakálukat, kopaszra borotválták a fejüket, összevagdosták magukat és zsákruhát öltöttek. Moáb is gyászolni fog tehát. Moábban minden háztetőn és minden téren gyászolnak, mert összetörtem Moábot, mint egy edényt, amely nem kell senkinek, így szól az Úr. És micsoda érzékletes leírása ez az eseményeknek. Jaj, de összetört Moáb! Jajgassatok! Jaj, de szégyenletesen megfutamodott! Nevetséges lett Moáb, elrettennek tőle szomszédai. Ezt mondja az Úr. Lecsap Moábra, mint a sas, kiterjesztett szárnyal. Elfoglalja a városokat, beveszi a várakat. Olyan lesz azon a napon Moáb vitézeinek a szíve, mint a vajúdó asszony szíve. Elpusztul Moáb, nem lesz többé, mert felfuvalkodott az Úrral szemben. Találkoztatok mostanában moábiakkal? Isten előre kijelentette, hogy az egész nép el fog tűnni a föld felszínéről. Rettegés, verem és csapda fenyeget téged Moáb lakossága, így szól az Úr. Aki a rettegés miatt menekül, verembe esik, és aki feljön a veremből, keletre fogja meg, mert elhozom Moábra a büntetés esztendejét, így szól az Úr. Hesbon árnyékában állnak meg erőtlenül a menekülők, de tűz csap ki Hesbonból és láng Szihon palotájából, megégeti Moáb halántékát és a lármázók koponyáját. Jaj neked, Moáb! Elpusztul Kémos népe, mert fiaidat fogságba viszik és lányaidat rabságba. De majd jóra fordítom Moáb sorsát az utolsó időben, így szól az Úr. Eddig tart Moáb ítélete. Moáb tehát bajban van. Isten pedig beteljesítette, amit Jeremiás proféciáiban előre megígér. A 49. fejezet az Ammóniakról szól, akik Moábtól északra éltek, pontosabban a Jordán keleti partján, a Galileai tengertől keletre, a Jordán északi területein és a Golán fennsík területén. Ammon fiairól ezt mondja az Úr. Talán nincsenek Izraelnek fiai, nincsen neki örököse? Miért vette birtokba Gádot, Milkom, és népe miért lakik annak városaiban? Emlékezzünk csak, hogy miután Izrael népe kivonult Egyiptomból, 40 éves pusztai vándorlásuk vége felé, elkezdték meghódítani az északi területek egy részét, a Jordántól keletre, a Golán-fennsík környékén. Később ezeket a területeket az ammóniak foglalták el. Abban az időben, amikor Józsué összegyűjtötte a népet, hogy megkezdjék az ígéret földjének meghódítását, Gád, Rúben és Manassé féltörzsének férfi tagjai külön is felkeresték Józsuét, és így szóltak. Kiváló terület ez a marhák legeltetésére. Nem is szívesen kelnénk át a Jordánon, inkább itt telepednénk le. Nem kaphatnánk meg örökségül inkább ezt a földterületet? Józsuét fölkavarta a férfiak kérése. Elevenen élt még benne a 40 évvel korábbi emlék, amikor szintén arra készültek, hogy bevonuljanak az ígéret földjére, de a legtöbb kém rémisztő hírrel tért vissza. Óriások élnek azon a földön, a városokat pedig hatalmas falak védik. Józsuét tehát aggasztotta a dolog, hiszen azt gondolhatta, ha most sem sikerül elfoglalniuk az ígéret földjét, akkor soha. És ha ezek a férfiak most kivonják magukat a felelősség alól, a többieknek is elmegy a kedve, és soha nem lépnek be az ígéret földjére. Szó sincs ilyesmiről, Józsué, vigasztalták a férfiak. Veletek megyünk a csatába, és együtt harcolunk, csak engedd meg, hogy a családunk itt maradjon. Addig harcolunk veletek, amíg meg nem hódítottuk a nekünk ígért területet, de aztán szeretnénk visszatérni erre a földre, hogy itt élhessünk. Így Józsué végül megengedte, hogy Gád törzsének tagjai a Jordán északi partján telepedjenek le az emóriak földjén, akiket legyőztek. Ez a lépés viszont később rányomta bélyegét Izrael életére, mert amikor az ammóniak rájuk törtek, Gád törzsét az elsők között verték le, városaikat pedig elfoglalták. Jeremiás proféciája is erre utal. Talán nincsenek Izraelnek fiai, nincsen neki örököse? Miért vette birtokba Gádot Milkom, és népe miért lakik annak városaiban? Gád törzsének egykori városaiban ekkor már az ammóniak laktak. Ezért még eljön az idő, így szól az Úr, amikor harci riadó hallatszik az ammóni rabbá körül. Rabbá napjainkban a jordániai Ammánnak felel meg, csak hogy jobban értsük, hogy hol fekszik. Romhalmazzá lesz, falvait felégetik, Izrael pedig birtokba veszi örökségét, mondja az Úr. Izrael tehát visszakapja majd ezt a területet. Jajgassatok Hesbon miatt, mert romba dől, kiáltozzatok Rabbá lányai. Öltsetek gyászruhát, gyászoljatok, tántorogjatok a kőfalak között, mert Milkom fogságba megy papjaival és vezetőivel együtt. Mit dicsekszel a völgyeiddel, termékeny völgyeiddel, te elbizakodott lány, aki kincseidben bízol, és azt mondod, kitörhetne rám? Majd bocsátok én rád rettegést mindenfelől, így szólt az Úr a seregek ura. Szétszóródtok, ki merre lát? Senki sem gyűjti össze a bújdosókat. De végül jóra fordítom Ammon fiainak sorsát, így szól az Úr. Ezután az ige délre kalauzol bennünket, hiszen a következő profécia Edom ellen szól, amely Moábtól délre helyezkedett el, és amelynek határán feküdhetett annak idején Petra, a sziklaváros, hiszen erre is találunk utalást. A továbbiakban tehát az edómiakról olvashatunk, akik Ézau leszármazottai. Edomról ezt mondja a seregek ura. Nincs már bölcsesség Témánban? Témán az edómiak egyik városa volt. Ugyanarról a Témánról van itt szó, ahonnan a Jób könyvében említett Elifáz is származott, sőt ez az ige is arra utalhat, hogy Elifáz a világ bölcsességével próbált Jobbnak tanácsot adni szanyarú helyzetében. Edomról ezt mondja a seregek ura. Nincs már bölcsesség Témánban? Jobb pedig ezt mondta Elifáznak. Azt hiszitek, ti vagytok az egész nép, és veletek kihal a bölcsesség? Semmivé lett az értelmesek terve? Megzavarodott bölcsességük? Fussatok, távozzatok innen, völgyek mélyén bujkáljatok, Dedán lakosai! Dedán egyébként ma Szaúd-Arábia területén fekszik, vagyis az igében Sebá és Dedán is Szaúd-Arábiaként azonosítható. Ez pedig igencsak érdekes az elhangzott proféciák fényében. Ezékiel könyvében ugyanis Isten elmondja nekünk, hogy Izrael újra megalakul majd, ezt követően pedig Oroszország vezetői elhatározzák, hogy megtámadják Izraelt. Oroszország számos szövetségesével fel is vonul Izrael ellen, és az ige még szövetségeseit is felsorolja. Líbia, Etiópia, Irak, Irán, a balkáni államok meg a kelet-európai országok, majd hozzáteszi. Sebá, Dedán és társis kereskedői és előkelői ezt kérdezik tőled. Azért jöttél, hogy zsákmányt ejts. Más szóval felemelik majd hangjukat Oroszország támadása ellen, és így Szaúd-Arábia nem áll be Izrael ellenségeinek sorába. Fussatok, távozzatok innen, völgyek mélyén bujkáljatok, Dedán lakosai, mert veszedelmet hozok Ézsaura, aki Jákob testvére és az Edómiak szülőatya, a büntetés idejét. Ha születelők jönnek ellened, böngésznivalót sem hagynak. Ha rablók jönnek éjjel, rombolnak, míg megelégelik. Átkutatom Ézsaut, rejtek helyét fölfedem, nem tud elbújni. Elpusztul ivadéka, rokonsága és szomszédai. Senki sem mondja, hagyd rám árváidat, én eltartom őket, és özvegyeit bízzanak bennem. Mert ezt mondja az Úr. Akikre nem vonatkozott az ítélet, hogy kígyák a serleget, kénytelenek kiinni, és te büntetlenül maradnál? Nem maradsz büntetlenül, hanem ki kell innod, mert magamra esküszöm, így szól az Úr. Amikor Isten nyomatékosítani kívánja kijelentését, önmagára esküszik. Az ember mindig önmagánál nagyobb dologra szokott esküdni, Istennél azonban nincs nagyobb, így ő csak önmagára esküdhet, és meg is esküszik, hogy Bokra borzalmas, gyalázatos és átkozott romhalmaz lesz. A többi város is örökre romhalmaz marad. És így van ez a mai napig is. Csak a városok romjai maradtak meg. Hírt hallottam az Úrtól, követ küldetett a népekhez. Gyűjjetek össze, támadjatok rá, keljetek harca ellene. Kicsinyé tesztek a népek között, megvetetti az emberek között. Azt szedett rá téged, hogy rettegtek tőled, kevé volt a szíved. Sziklahasadékokban laksz, ez Petrára, a sziklavárosra utal, elfoglaltad a magas halmokat. De ha olyan magasan fészkelsz is, mint a sas, onnan is ledöntelek, így szól az Úr. Edom pusztává lesz, aki csak arra jár, megborzad, és fölsziszen az őt ért mindenféle csapás miatt. Nem lakik ott többé senki, és nem tartózkodik benne egy ember sem, mondja az Úr, akár csak az elpusztított Szodomában, Gomorában és szomszédságában. Mint a Jordán bozótjából a zöldelő legelőre feljövő oroszlán, úgy űzöm el őket egy pillanat alatt, és választottamat helyezem föléje. Hiszen kifogható hozzám, kivonhat engem felelősségre, és melyik pásztor szállhat szembe velem? Így hát halljátok meg az Úr tervét, amelyet eltervezett Edom ellen, és gondolatait, amelyet kigondolt Témán lakói ellen. Még a kis bárányokat is elhurcolják, a legelőjüket is pusztává teszik. Bukásuk hangjától megrendül a föld, hangos sajkiáltásuk elhallatszik a vörös tengerig. Fölszáll, mint a sas, majd lecsap Bokrára kiterjesztett szárnyal. Olyan lesz azon a napon Edom vitézeinek a szíve, mint a vajúdó asszony szíve. Isten tehát ítéletet hirdet Edóm ellen. Ezután Damaszkuszhoz, Szíria fővárosához fordul. Damaszkusz ekkor Nebukadnezar kezén volt. Damaszkuszról. Megdöbbent Hamát és Árpád, remegnek, mert rossz hírt hallottak. A tenger mellett aggódalom uralkodik, amely nem tud csillapodni. Erőtlen lett Damaszkusz, menekülésre készül, rémület fogta el, szorongás és fájdalom jön rá, mint a szülő asszonyra. Miért nem hagyták el a dicső várost, az örvendező várost? Ezért elesnek ifjai a tereken, és a harcosok mind elvesznek azon a napon. Így szól a seregek ura. Tüzet vetek Damaszkusz várfalára, és megemészti Benhadad palotáit. Benhadad egy cím, egy rang volt, amit a szíriai király viselt, mint ahogy a fáraó is Egyiptom uralkodójának általános megnevezése volt. Ezután Isten Kédár és Hacor királyságai ellen emeli fel hangját. Ebben az esetben valószínűleg egy nomád életet élő népről van szó, nem pedig a felső galileai Hacor városáról. Így szól az Úr Kedárról és Hacor királyságairól, amelyeket megvert Nebukadnezar Babilónia királya. Rajta vonuljatok Kédár ellen, és pusztítsátok a keleti népet. Elveszik sátraikat és nyájukat, sátorlapjaikat, minden értéküket, elviszik tevéiket is, és így kiáltoznak feléjük. Iszonyat mindenütt! Fussatok, bújdossatok el messzire, völgyek mélyén bújkáljatok hatszor lakói. Így szól az Úr. Mert tervet szőtt ellenetek Nebukadnezar Babilónia királya, és gondolatokat gondolt ki ellenetek. Rajta vonuljatok föl a nép ellen, mely békében és biztonságban lakik. Így szól az Úr. Nincsen kapuja, nincsen zára, egyedül lakik. Tevéik prédára jutnak, tömérdek jószágukat elzsákmányolják. Szétszórom a lenyírt hajúakat minden égtáj felé, beszedelmet hozok rájuk mindenfelől, így szól az Úr. Hatszor sakálok tanyája lesz, puszta marad örökre. Nem lakik ott senki, nem tartózkodik ott ember. Még Kédár és Hatszor ezek a nomád népek sem menekülhetnek Nebukadnezar elől. Végül pedig Elám ellen szól az Úr. Így szólt az Úr igéje Jeremiás prófétához Élámról, Szidkije júdai király uralkodása kezdetén. Élám egyébként azon a területen helyezkedik el az iráni oldalon, ahol az iraki-iráni háború számos összecsapása zajlott. Így szólt az Úr igéje Jeremiás prófétához Élámról, Szidkije júdai király uralkodása kezdetén. Ezt mondja a seregek ura. Összetöröm Élám íját, legfőbb erősségét. Négy szelet támasztok Élám ellen az ég négy tája felől, szélnek szórom őket mindenfelé, és nem lesz olyan nép, amelyhez ne kerülnének az Élámból szétszóródottak. Rémületbe ejtem Élámot ellenségei előtt, akik életére törnek. Veszedelmet hozok rájuk izzó haragomban, így szól az Úr. Fegyvert küldök a nyomukba, míg csak meg nem semmisítem őket. Felállítom trónomat Élámban, elpusztítom királyát és vezetőit, így szól az Úr. De az utolsó időben jóra fordítom Élám sorsát, így szól az Úr. Úgy érzem, hogy ezek a proféciák nem szorulnak különösebb magyarázatra. Egyszerűen végigolvassuk őket, hiszen önmagukért beszélnek. Nincs is nagyon mit hozzáfűzni, azon kívül, hogy jól példázzák, Isten mindig hűségesen megtartja ígéretét. Talán nem ez a Biblia legizgalmasabb része, de ez sem ok nélkül íródott, így mindenképpen fontos, hogy ezt is elolvassuk. Hát nem bámulatos, hogy Isten előre megjövendölt dolgokat a Bibliában, hogy amikor majd bekövetkeznek, elhiggyük, hogy ő az Úr. A profécia hitünk alapjaként adatott, a beteljesedett proféciák pedig talán mindennél erősebben bizonyítják a Biblia hitelességét és szavahihetőségét. Elég csak körülnézzünk a világban, és láthatjuk, hogy napjainkra milyen sok profécia beteljesülése vált valósággá. Rendkívül izgalmas felismerés ez, amely erősíti hitünket. Jézus így szólt tanítványaihoz. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogyha majd megtörténik, higgyetek. Isten az igében azt is felvázolta előttünk, hogy mi történik majd napjainkban. És az is történik. Ennek pedig már önmagában is elegendőnek kellene lennie ahhoz, hogy a bölcsember hinni kezdjen Istenben. Az ostoba ember természetesen úgy sem hisz semminek és senkinek, a gondolkodó ember azonban kénytelen elismerni, hogy a Bibliában olvasottak, illetve napjaink eseményei nem tekinthetők véletlen egybeesésnek. Isten valóban tisztán és érthetően szólt. Bizonyos értelemben a Biblia megjövendölte a televízió, a számítógép és a szuperfegyverek megjelenését is. Az egyik ige részben Isten a két tanút említi, akiket meggyilkolnak Jeruzsálemben, és azt mondja, hogy az egész világ látni fogja, ahogy holttestük Jeruzsálem utcáin hever. Műholdas közvetítések nélkül ez lehetetlen. Épp a minap néztem egy élő közvetítést Jeruzsálemből a nappalimban üldögélve. Évekkel ezelőtt még lehetetlen volt ez. Mára már nagyon is lehetséges. Isten arról is szól, hogy egyszer majd bélyeggel jelölik meg az embereket jobb kezükön vagy a homlokukon, és senki sem vásárolhat vagy adhat el árut a jel nélkül. Számítógépek nélkül ez elképzelhetetlen. De ma már bámulatos számítógépek léteznek, és ma már van lehetőség arra, hogy készpénz nélküli adásvételi ügyleteket bonyolítsunk a bankkártyánkkal. Innen már csak egy apró lépés, hogy a bankkártya számunkat a homlokunkra vagy a jobb kezünkbe véssék. Persze az ige nem feltétlenül számjegyekről beszél, de akár még az is lehet. És persze már léteznek vonalkód leolvasók a pénztáraknál. Ha jól körülnézünk a világban, láthatjuk, hogy Isten által előre megjövendőlt eseményeknek lehetünk tanúi. Az utolsó idők eseményeinek. Hihetünk tehát Isten proféciáinak, és meg kell látnunk, hogy a bizonyítékok egyértelműen arra mutatnak, hogy a Biblia szerzője nem más, mint maga Isten. És ahogy a proféciák végéhez közeledünk, mi is egyre inkább a magasba emeljük tekintetünket, tudván, hogy közel van már a megváltásunk. Atyám, köszönjük a te megbízható proféciáidat. Ahogy Izrael ítéletéről olvasunk, megvalljuk, hogy igaz a te ítéleted, hiszen Izrael elfordult tőled, hogy hamis isteneket imádjon. El akartak szakadni tőled, hogy nélküled éljék tovább az életüket. Atyám, ma Amerika is ezt teszi, és egyre szörnyűbb szagot áraszt. Tudjuk, hogy egyszer elérkezik majd az ítélet napja. Szeretnénk téged követni, és elkerülni a világra váró ítéletet. Kérlek, Istenünk, légy Ura ismét az életünknek. Szeretnénk, ha te állnál az első helyen. Gyújts tüzet újra a szívünkben, hogy ott égjen bennünk újra az első szeretet. Bár csak emlékeznénk arra, hogy honnan jöttünk, és megtérnénk bűneinkből. Uram, vonj bennünket közel ezen a héten is magadhoz. Átadjuk neked az életünket, Jézus nevében. Amen.